Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a rádióhallgatókat, Mészáros Erika vagyok a mikrofonnál, mai vendégem Igás Andor, a Szilárdi Gimnázium testnevelő tanára, és egy kicsit a tavaszról, a sportolásról, a szervezetünk beindulásáról, vagy az energiaszintünk növeléséről, szóval sok mindenről fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntök mindenkit.
Már itt a bevezetőben is mondtam, hogy az energiaszintünk megnövekszik, talán a legjobb az ebben a tavaszi időszakban, hogy sokkal-sokkal hosszabbak a nappalok, és ez már most igazán érezhető, akár március közepén járunk akkor is. Neked mi a véleményed erről, mennyire tudunk feltöltődni, hogyha a napos órák száma növekszik?
Hát a hangulat az mindenféleképpen szerintem összefüggésben van a napfénnyel, legalábbis az én környezetemben élőknél ez teljesen látszik, a gyerekeknél is abszolút meglátszik ez. Olyan kicsit, mintha a napenergiával is működnénk. Nekem olyan érzésem van, amikor szebb az idő, jobban kisüt a nap, akár egy téli hideg napon, hogyha napsütés van mellette, sokkal frissebb, sokkal vidámabb, jobb hangulatú emberekkel lehet találkozni, és én magamon is ugyanezt érzem.
Érezhető energiaszint emelkedés is, mert azért a télután van egy váltás a szervezetünkben is. Nyilván, aki 4 évszakban aklimatizálódott és itt nőtt fel, az egyébként is ezt tapasztalja, de te érzel egyébként változást?
Én is abszolút sokkal több energiát érzek magamban. Igazából az is érdekes, hogy korábban lehet kelni, sokkal kellemesebb úgy felkelni, hogy már süt a nap, legalábbis világos van, és egészen más hangulattal kezdődik az egész nap, sokkal vidámabbnak tűnik az egész. Lehetséges, hogy ez pluszban más is befolyásolhatja, de az, hogyha a nap süt, az rosszul nem kezdődhet.
Érdemes-e az alvási szokásokon változtatni, itt beszélgettünk már itt az adáson kívül is, hogy picit érdemes-e átrendezni magunkat, hol jobb az energiaszintünk ebben az időszakban, te mit tapasztalsz?
Én igazából gyalvó voltam nagyon sokáig, úgyhogy én akár a nyáron is nagyon sokáig bírtam aludni, hogyha volt rá lehetőségem. Viszont most a kislányommal együtt töltött idő alatt változott a helyzet, és ő most rákapott arra, hogy 6:30-7 körül fölébred, ahhoz képest, hogy még egy kicsit lehetne húzni, és hát ezt át kellett venni. Természetesen csak úgy volt értelme, hogyha a lefekvést, az alvást, elalvást, ezt is korábbra rendeztem. Sokkal jobb, kiegyensúlyozottabbnak érzem, sokkal energikusabbnak érzem az egész családot így, hogy idejében korábban kelünk. Persze ez kellett az is, hogy korábban feküdjünk le.
Rendszeres alvási szokás beállítása szerinted mennyire fontos és mennyire lényeges ilyenkor tavasszal?
Azt gondolom, hogy ez nem is csak tavasszal, ez mindig nagyon praktikus. Volt egy olyan időszak, amikor konkrétan próbáltam mérni is, és nekem minden alkalommal a 8 órás alvás az kellett ahhoz, hogy másnap teljesen fit legyek. Hogyha többet aludtam, 9 órát vagy 10-et, azt is lehetett, azt is megpróbáltam, viszont akkor már nyomottabb voltam egy picivel. Van olyan, akinek más, az idősebbeknek általában ez rövidebb időszak szokott lenni, fiatalabbaknak ez hosszabb időszak szokott lenni. Mindenkit javaslom, hogy próbáljon ki egy pár napot, hogyha nem kötelező neki felkelni csörgő órára, mennyi az az idő, amikor neki kellemes, és ez egy nagyon jó kis mutató lehet. Nekem volt egy olyan időszakom, amikor főiskolán vizsgai időszakra készültünk, akárhol tartottam a vizsgára való felkészüléssel, én bizony letettem a könyvet, lefeküdtem aludni, és reggel teljesen frissen, vidáman ébredtem, még lehet, hogy egy-két tételt jobban át kellett volna nézni. A szobatársam egész éjszaka, nem tudom, hajnal 4-ig, hajnal 5-ig még tanult, még olvasott, és utána általában hasonló eredményt értünk el, úgyhogy én frissebben tettem a dolgomat a vizsgán, míg ő pedig inkább fáradtam, viszont több tudással.
Ez nagyon érdekes, nyilván az ember életének vannak olyan szakaszai, amikor nem kerülhető el az, hogy kevesebbet aludjon, mondjuk nézzünk itt egy vizsgai időszakot is. Egyébként én nagy éjszakázó voltam a régi időszakban, és rendkívül szeretem sokáig fönnmaradni, és egészen át lehet állni arra a ritmusra, hogy az ember hajnali 1-2-ig csinál dolgokat, csöndben, egyedül, magányosan, ennek is van egy jó része. Viszont valóban, amit mondasz, az a kipihentség, rendkívül nagy különbség, hogy mikor alszik az ember és mennyit pihen, és hogyha a délelőttbe tesszük bele az energiát, egészen más részeket lehet megmozgatni, tehát ez egy nagy tapasztalat. Mit gondolsz, mennyire vagyunk tudatosak ebben? Mert itt azért felsoroltad, hogy te vizsgáltad magadat és nézted, nekem ez még soha nem jutott eszembe. Szerinted emberek nagy része tudatosan választja meg ezt a ritmust, vagy egyszerűen csak alkalmazkodik ahhoz, amit hoz az élet?
Én úgy gondolom, hogy alkalmazkodik általában az ember ehhez, viszont hogyha volt rossz tapasztalata, akkor lehetséges, hogy egy kis vizsgálatot végez.
Szóval érdemes azért kísérletezni, hogy teljesen megtaláljuk a mi szervezetünknek és a mi alkatunk meg megfelelő alvás mennyiséget, hogy tényleg pihentek tudjunk lenni, és hogy kezdünk neki sportolni és mozogni, erről fogunk beszélgetni. Tovább maradjanak velünk, kedves hallgatóink!
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Andor testnevelő tanárral, és sok mindent tudunk a fénynek a hatásairól, illetve arról is beszélgettünk, hogy mennyit érdemes aludni, meg érdemes egy picit kísérletezni ezzel, hogy rendszeres alvók legyünk, vagy alvási szokásokkal rendelkezünk. Azért a tavasz egy különleges időszak, még hogyha az ember bele is vágna a sportolásba, sokszor vannak olyan napok, amikor az ember tényleg rendkívül fáradt, rátör mondjuk a tavaszi fáradtság. Te ezt hogy tapasztalod magadon, vagy mondjuk a diákokon?
Tél általában nagyon sok energiát kivesz az emberekből, és elkezdeni pótolni ilyenkor a tavasz közelében egyre többen próbálnak aktívak lenni, viszont még nincs annyira felkészülve rájuk a szervezetük, úgyhogy a fáradtság az ezért hat ilyen erősen rájuk.
Vannak, amikor külön is lehet ezt érezni. Én azt tapasztalom magam, hogy van olyan nap, amit már reggel tudom, hogy semmire nem lesz jó, már úgy értem, hogy tehát fizikailag mondjuk biztos, hogy nem, mert hogy annyira fáradt vagyok. Ilyenkor mit érdemes csinálni, hogyan lehet ezt kiküszöbölni, vagy egyszerűen lépjünk túl rajta, bírjuk ki, és aztán mehet a következő nap.
Én ebben annyira nem hiszek teljesen, hoké nem tudom, hogy mit csináltál előtte lévő nap. Tehát, hogyha nálam is van többször úgy, hogy előtte egy ilyen versenyen vagyok, és utána le vagyok fáradva, de akkor az ott a fáradtság, az előtte lévő napnak a fáradtsága. Én azt gondolom, hogy ott megint az a kérdés, hogy van-e olyan fontos dolog a napban, ami téged motivál, vagy ami engem motivál, hogy azt is olvastam, hogy ha nincs kedved felkelni, akkor az valószínűleg azért van, mert azon a napon éppen nincs semmi, ami motiválna tényleg arra, hogy megmozdulj és csinálj valamit, nem lelkesít semmi arra, hogy az ágyból, a szép álomból, a kellemes melegből kikelj, de lehet az akármilyen rossz idő, hogyha azon a napon van valami célom, akkor valószínűleg szívesebben fogok neki.
Ez nagyon jó, ezt azt hiszem, hogy érdemes a hallgatóknak így megfogadni. Én mondjuk itt pont arra gondoltam, hogy itt lehet, hogy időjárás miatt is volt ilyen fáradtságos nap, azzal azért nehéz mit kezdeni, mert az ugráló hőmérsékletek azok azt hiszem, hogy mindenkit megviselnek, nem csak a felnőtteket, hanem még a gyerekeket is. A vitaminokról neked mi a véleményed? Mit érdemes ilyenkor azért szedni, hiszen ahogy mondtad, a tél kimeríti a szervezetet bőséggel, tehát itt van az idő, hogy egy kicsikét visszapótoljunk mindent.
Hűha, nem akarok ebbe se túlzottan belemenni. Lehetséges, hogy a véleményem az valakit befolyásolni, akinek az ismerettségében orvos és táplálkozás szakértő meg hasonlók vannak, úgyhogy én személy szerint C-vitamint eszek nagyobb mennyiségben, és esetleg multivitamin az, amit próbálok még időnként. Nem vagyok túl büszke rá, de azért nem szedek olyan nagyon gyakran. Azt gondolom, hogy ez a téli kora tavaszi időszakban a D-vitamin az érdemes lehet. Kisgyerekeknek nagyon rendszeresen és szinte kötelezően elő van írva, hogy ezeket a kis D-vitamin cseppecskéket kell, hogy fogyasszák. A felnőtteknél viszont ez elmarad és kimegy a divatból. Nem tudom, az én ismerőseim közül, a felnőttek közül nem nagyon csepegtetnek D-vitamint, de ha jól hallottam, nálatok más a szokás.
Igen, nálam az édesanyám szokott ilyenkor D-vitamint szedni, de egyébként már nem is cseppek formájában, hanem tablettában is, mondjuk kornak megfelelően is lehet. Érdemes azért, mert ilyenkor le lehet győzni jobban akár a náthát, vagy bármi vírust, ami jön. A nátha talán a legrosszabb ilyenkor a tavaszi időszakban, egyszer elkerülhetetlen, mert a reggeli hűvösben, nappal meg néha fölszökik a hőmérséklet, aztán vissza. Akárhogy öltözik az ember, szerintem kétszer-háromszor biztos, hogy megfázik, mire úgy igazi tavasz lesz, tehát ez a 25 fok fölötti. Biztos vagyok benne, hogy a D-vitaminnal lehet segíteni, energiát is ad. Vannak olyan komplex vitaminok, én például ilyenkor tavasszal föladom azt, hogy nem eszek mondjuk szintetikus összetételű vitamint, kúraszerűen mondjuk egy 2-3 hétig szoktam ilyenkor fogyasztani, hogy egy kicsit jobban beinduljon a szervezet, de aztán jöjjenek az öltségek, én annak vagyok a pártolója.
Pont erre gondoltam én is, hogy itt a tavasz, most eddig is azért eszünkbe jutott az, hogy vásároljunk zöldségeket, gyümölcsöket és fogyasszuk valószínűleg, de most azért tavasz hatására ott még jobban igényli az ember, nekem az a tapasztalatom, és tényleg nagyon fontos az, hogy természetes anyagokat vigyünk be, és természetes gyümölcsöt, és nyers formában zöldségeket és gyümölcsöket fogyasszunk.
Én maximálisan annak vagyok, ahogy mondtad, én is a pártolója, hogy ami itt megterem a mi környékünkön, illetve a mi vidékünkön, vagy a mi éghajlatunknak megfelelően, azt érdemes fogyasztani, úgyhogy az első retek, újhagyma, az szerintem az egyik legnagyobb kincs, és érdemes ilyenkor fogyasztani. És ebből is ugye van, aki esetleg gyomor problémával küzdik, én például találtam már olyan újhagymát, ami egészen édes szinte, és nem bántja egyáltalán a gyomrot, tehát érdemes itt keresgetni, mert biztos, hogy mindenki talál magának megfelelőt. Te szereted ezeket?
Igen, én is nagyon. Én is vidéki gyerek vagyok eredetileg, és nagyon imádtam azt, hogy kimentem a kertbe, és a sárgarépát kihúztam a földből. Talán még nem is pucoltam, hanem csak letöröltem róla a homokot, és már is vittem a szervezetbe. Nekem nagyon tetszik ez, a kislányom is nagyon szereti paradicsomot, azt is szokta enni, bár most, minthogyha olyan információt is hallottam volna, hogy a paradicsom nem biztos, hogy a fogyasztása teljesen egészséges, ezt mindenki járjon utána minden hasonlónak, de én olvastam ilyenről is, de lehet, hogy ez a paprika lobby volt az, aki ilyet terjesztett. Egyébként a déli gyümölcsöket is szeretem, az a része viszont kellemetlenül érint engem, hogy amikor elindul Spanyolországból a banán és a narancs, akkor még zöld is, ahogy utazik a sötétben, fog majd megérni, meg ráfújnak olyan dolgot, amitől, tehát ez izgalmas. De azt kell, hogy mondjam, hogy most, hogyha a kertjeinket nézzük, azért itt is van, hogy lepermetezzük, mert hogy meg kell szabadítani őket a kártevőktől. Próbálnak teljesen bio kertészeteket is, de azokat azért meglehetősen nagy munkával kell dolgozni vele, úgyhogy az ára annak meglehetősen nagy. Úgyhogy nagyon izgalmas, de mindenféleképpen azt javaslom mindenkinek és magamnak is, hogyha lehet, akkor a gyümölcsökkel és a zöldségekkel nyersen próbáljuk ezt fenntartani és bevinni.
Én is azt mondom, hajrá hallgatóknak is itt a tavasz, úgyhogy mindenképpen érdemes most már erre is koncentrálni, és nem sokára akkor most már tényleg jövünk azzal, hogy hogyan lehet sportolni, mit érdemes a szabad levegőn végezni, és hogy építsük fel azt a fizikumot, azt a feladat mennyiséget, amivel mondjuk nem terheljük túl a szervezetünket, viszont tényleg egészségesek lehetünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Tavaszi sportolás, mozgás, fittség, energia, sok mindenről beszélgettünk már Igás Andor testnevelő tanárral. Most az jön, hogy hogyan is kezdjünk neki, mondjuk egy 2 korosztályt körülbelül meg fogunk vizsgálni, a tavaszi sportolásnak, a szabad levegőn végzett mozgásnak. Mondjuk vegyük a fiatalokat, nem is tudom, mondjuk behatárolunk körülbelül egy 25 éves kort, mondjuk egészen a gimnazistáktól. Mi az, amit nagyon-nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy ilyenkor a bezárt szobai, vagy pedig tornatermi sportolás után mondjuk a szabad levegőre helyezünk át?
Ezen nem kell túl sokat gondolkodni, azt gondolom. Ez a korosztály az, aki annyira könnyen alkalmazkodik, hogy mondtál dolgokat az imént arról, hogy az időjárás, a légnyomás, a hőmérsékletváltozás. Na most ez a brigád, ez olyan, akit, hogyha kettő egyik helyen, ilyen másik helyen olyan hőmérséklet van, ők azok, akik legnehezebben lesznek betegek emiatt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a csapat az, akinek gátlástalan módon el lehet indulni a szabadba. És természetesen azért vigyázni kell arra, hogy ne terheljük meg egyből magunkat. Az előző hétvégén volt egy nagyon szép, szinte kora nyári nap, most aztán kimegyek és végigbiciklizem az összes falut a környéken, vagy annyi kört futok, amennyit az előző télen összesen mozogtam. Arra azért vigyázni kell, hogy sérüléseket ne okozzunk magunknak, a testünknek ne vegyük el a kedvét attól, hogy következő is megmozduljon, mert hogyha okosan a test szervezetéhez illően kezd el mozogni egy nagyobb sétával, egy hosszabb biciklizéssel, már az biztos, hogy megéri, és az egy nagyon jó kiindulás.
Ezt a kategóriát szerintem kor szerint, ahogy így beszéltél, az jutott eszembe, hogy nincs határ.
Így van.
Mert hogy bármi lehet, akár felöltözve, én tudom, amikor a fiatalokat látja az ember kint az utcán, hogy mennek már a gördeszkával úgy, hogy lobog hajuk egy szál pólóba, amikor én még a kabátot is fölhúzom. Igen, igen, ez ismerős. És 2 dolgot említettél, ugye egy külső ráhatással is mondtad az ő sportolásukat, meg belsőből is mondtad, mondjuk, hogyha megterhelnénk őket, és gondolom itt az izomlázra gondolsz. Ez mindig egy nagyon sarkalatos kérdés, hogyha az ember sportol. Én azt szoktam mondani, hogy örüljünk neki, hogy van izmunk, ha van izomlázunk, de azért ennek is vannak fokozatai valóban. Mit tegyünk akkor, hogyha mondjuk kezdjük a legeslegnehezebbel, amikor óriási izomláz van, amit szokták mondani, hogy előfordulhat, hogy akár az izomrostok is megszakadnak, hogyha véletlenül úgy megterheljük magunkat, mert annyira élveztük, nem vettük észre, és túlhajtottuk magunkat.
A versenysportolók gyakran használnak egy olyan módszert, ami például ilyen jeges, hideg, vizes merüléseket szoktak csinálni, az például most egy eléggé bevett módszer az ilyen kisebb sérülések elkerülésével. Mondjuk egy első futball csapatnál általában most már van még akár az öltözők részeként is ilyen kis merülő medence, és a ilyen kis jeges vízbe gyorsan a begyulladt izmokat helyre rakják, és a kisebb sérüléseket azzal már meg is tudják előzni. De a másik rész az, hogy a tejsav, ami ott az izomrostok között van, azt érdemes kimozogni. Tehát ott azért egy értelmes kis mozgással a következő napon azt ott lehet csökkenteni.
Hogyan lehet ezt így behatárolni? Mert szerintem, aki így beleindul a sportba és izomláza van, ott nagyon-nagyon nehezen veszi rá magát, hogy másnap is mozogjon. Holott természetesen, hogy te mondtad, ennek a kimozgató hatása miatt ez mindenképpen kellemes. Ez csak nem aznap, hanem még várni kell egy kicsit.
Talán ehhez előny ez a közösségi média dolog. Tehát, hogyha csinálunk ismerősökkel egy ilyen kihívást, hogy oké, akkor itt a tavasz, mostantól minden nap próbáljunk meg mozogni egy picit, abban mondjuk van valami. Most egy nagyon szimpatikus közösségi médiás kihívást láttam, ami ez a héthez is kapcsolódik, ez a Teszed akcióhoz. Nagyon szuper ez, hogy lefényképezik egy szeméttel teli szakaszt, és utána összegyűjtik. Én azt gondolom, hogy ezt a mozgással kapcsolatban is simán el lehet játszani. de azt javaslom, hogy inkább a ilyen szűkebb, kisebb csoportokban dolgozzunk, vagy gondolkozzunk ilyennel, vagy többen álljunk össze, és közösen menjünk el mozogni. Annak megint egy nagyon jó kis összekovácsoló ereje van, hogyha 3-4 ember egyszerre, esetleg több, de hogyha valaki nem ér rá, akkor más dolga van, akkor is lesz olyan a kis csapatban, akivel el lehet menni, túrázni egyet, sétálni egyet, közösen a távolabbi boltba elsétálni, nem is tudom, tehát így igazából ez, ennek van előnye.
Korábban már beszéltünk arról, hogy feltétlenül érdemes így összefogni, azért a Teszed akcióra még visszatérnék egy pillanat erejéig, az ember sokszor legugol, azért elmondom őszintén, hogy az is egy nagyon komoly mozgás, úgyhogy erre biztatjuk a hallgatókat, van itt több nap is, amikor be lehet kapcsolódni ebbe az akcióba, és nem sokára beszélgetünk arról, hogy az idősebb korosztály, akik mondjuk talán körülbelül 25 év fölött vannak, és szeretnének most a szabadban elkezdeni mozogni, ők hogyan is tudják felépíteni azt a rendszert, ami az egészségük megőrzésére szolgál. Maradjanak velünk!
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igár Sándor testnevelő tanárral, és ott tartunk most, hogy a 25 év fölötti korosztály, aki mondjuk tavasszal szeretne elkezdeni sportolni, hogyan is induljon neki? De mondjuk most magamból kiindulva, nekem nehezebb a telet végigmozogni, tehát ott azért néha ráhagyom a dolgokat, és akkor most jön a tavasz. Nagy váltásnak számít, hogyha ilyenkor mondjuk valaki beleindul a jó időbe. Hogyan lehet ezt fölépíteni, hogy jó legyen?
Tudatosan, okosan kell ezt csinálni, én azt gondolom. Egyik legfontosabbnak azt tartom, hogy folyamatosság legyen, és fokozatosság legyen benne. Hogyha fokozatosság nélkül próbálkozunk, akkor nagyon gyorsan a motivációnkat elveszíthetjük. Tudatosan kell csinálni abból a szempontból, hogy ne várjuk azt, hogy az egyik napról a másikra egyszer elmentünk mozogni, és utána a következőre már őrült fittek leszünk, és háromszor annyit fogunk tudni megtenni. Érdemes saját magát figyelni az embernek. Egyszer már beszéltem arról, hogy az óvodába a gyereket esetleg korábban állítom meg az autót, és elsétálok vele. Itt is azt gondolom, hogy érdemes az apró szokásokat átváltoztatni, hogyha eddig tél volt, és ezért autóval jártam a munkahelyemre, ami közel volt, most próbáljam meg ezt kerékpárral csinálni. Hogyha bevásárolni eddig autóval mentem, érdemes kipróbálni, mi van akkor, hogyha kevesebb dolgom van, akkor biciklivel megyek el. Tehát én azt gondolom, ezeken az apró lépéseken eléggé sok múlhat.
Mit gondolsz, hogy ez a korosztály mennyire figyel oda magára szerinted, akik 25 év fölött vannak, mennyire veszik azt komolyan, hogy a mozgással sok mindent meg lehet oldani?
Azt gondolom, hogy egyre többen a 25 év fölött már sokkal jobban figyelünk, hiszen abban a korosztályban már azért a betegségek, a mozgás problémák, azok már egyre jelentősebbek a munkahelyi körülmények miatt, érzik egyből, vagy érezhetik már azt, hogy kevés volt az, amit csinálnak, sok ülő munkát végeznek. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyre több ember az, akinek az arcába csapódik az, hogy most már meg kell mozdulni, vagy változtatni kell, sokkal jobban, mint a fiataloknál, akik meg zsigerből csinálják a mozgást, akiknél nehezebb leállítani őket, ahogy nem mozogjanak, illetve eddig így volt, és most már kevésbé, most már a tanárnak kell erőfeszítéseket tenni, hogy a szünetről, amikor kimennek, akkor esetleg mocorogjanak. Szóval változik a helyzet, de azt gondolom, hogy tudatosabbak az idősebbek.
Nézzünk néhány ilyen szabad levegőn végezhető sportot, amit sokszor lehet, hogy nem is veszünk mondjuk sportnak, mondjuk egy jó kihadós sétálást, amit már akár túrázásnak is nevezhetünk. Itt mire kell figyelni? Tudom, hogy Kiskunhaskönyvként számtalan gyönyörű helyre lehet elmenni, és ahogy te is mondtad az előbb, gyalog, mondjuk nyilván, hogyha autóval közelítjük meg, és már csak a természetben sétálunk, az is szuper. Mi az, amire figyeljünk oda, hogy jó legyen?
A hangulatunk azért jó lenne, hogyha úgy állítanánk be eleve, hogy ne az legyen, hogy oké, be van írva a naptáramba, hogy nekem kötelező ezt megcsinálni, le tudom, és akkor utána egy olyan érzéssel érek vissza, hogy ha bár mozogtam, mert kötelező volt. Azt gondolom, hogy erre vigyázni kell, hogy itt azért felkészítsük magunkat mentálisan is arra, hogy most a mozgás következik, most egy olyan rész jön, ami segíti az egészségemet, hogyha össze tudom kapcsolni valamivel. Még legyen az mondjuk egy zenehallgatás, egy jó gondolkodás. Sokszor nincs ideje az embernek alapvetően elgondolkodni a heti dolgain, a napi dolgain, viszont hogyha egy kis sétát beletesz, akkor lehetséges, hogy ez hatékonyabb, de lehetséges, hogy fölkapja a fejét, hogy hú, hát már ideig elsétáltam, nem tudom, hogy sikerült ezt, és nem a természetet, a közlekedést figyelte, hanem azon gondolkodott, ami egész nap történt, vagy történni fog. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen kis mentális felkészülés lehet a következő időszakra. Ezzel elősegítjük azt, hogy kedve legyen az embernek, hogyha gondolkodni lehet otthon leülve a számítógép mögé jegyzeteket írva is gondolkodni, annak is nagyon sok előnye van. Séta közben nem fogunk jegyzeteket elkészíteni, ha bár mondjuk most már hangrögzítésre van lehetőség, na mindegy. de inkább kitisztítjük a fejünket, átgondoljuk az eddigi dolgainkat, és jobban toppon tudunk lenni, azt gondolom ilyenkor.
Pont ez jutott eszembe, a közösségi médián láttam egy mondatot, nem biztos, hogy jól fogom tudni idézni, hogy okosabbá válunk, hogyha sétálunk. Tehát mert hogy pontosan erre van idő, hogy az ember átértékelje azokat a dolgokat, meg végigpörgesse a fejében, sőt, akár ötletek és gondolatok eszébe juthatnak, ami egyébként nem, mert nem egy olyan közegben van. Nekem az jutott eszembe, hogy ez egy jó cipő, azért kell a sétáláshoz ebben a...
Igen, ez igaz.
Ebben a korosztályban az érdemes olyanban, ami azért úgymond kiméri a lábunkat. Az jutott eszembe, hogy a nyújtás egy hosszabb sétálás után is előfordulhat, hogy azért megterheljük az izmainkat, tehát hogy azért le is vezessük azt a fizikai mozgást, amit végeztünk, tehát ne csak úgy végig fussunk rajta, mint az életünk sok-sok eseményén, hanem hogy ott is legyünk egy picit tudatosak.
Hogyha ezt már munkának, munkavégzésnek éljük meg, akkor mindenféleképpen érdemes lezárni egy nyújtással, annak érdekében, hogy a következő mozdulatkor ne egy ilyen befeszült, berögzött izmat kelljen elkezdeni mozgatni, tehát a nyújtásnak valóban van nagy szerepe. Nekem gyakran kimarad, tehát én azt gondoltam magamról egy ideig, és még mindig néha azt gondolom, hogy hát én olyan fiatal vagyok, hogy nekem a nyújtás az arra annyira nincs szükség, és utána, amikor van egy olyan mozdulatom, amikor jobban föl kell lépni egy kősziklára, vagy hosszabbat kell lépni egy felém repülő, vagy közelében repülő labda miatt, akkor érződik az, hogy ott van az a pillanat, amikor érdemes lett volna ezt a nyújtást megcsinálni, úgyhogy valóban.
Érdemes tehát ezt a fejünkben tartani akkor, mikor elindulunk sétálni, hogyha lehet, hogy a végén se feledkezzünk meg róla. Köszönöm szépen, beszélgetünk még tovább, hiszen a szabad levegőn sok minden sportot, mozgást lehet végezni, ami az egészségünket szolgálja. Maradjanak velünk, kedves hallgatóink!
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A tavaszi sportokról és a tavaszi mozgásról beszélgetünk tovább Vigás Andorral. Ugye a sétálásnál tartottunk, de te itt egy pillanatra a műsoron kívül megemlítetted a Nordic Walkingot. Mennyire népszerű ez szerinted a 25 év felettiek körében?
Alakuló félben van. Eredetileg én azt gondolom, hogy azok az urak és a hölgyek választják, akik túrázni szeretnek, és azt gondolják, hogy ezzel könnyebb lesz, mert hogy nem kell botot fölvenni, hanem ott van az a teleszkópos dolog, és akkor majd azzal majd megsegítik a sétát. Én azt gondolom, onnan indul, legalábbis az én ismerettségemben úgy tűnik, hogy azzal kezdődik, és utána már nem csak akkor van, amikor elbuszoznak és elautóznak jó messzire, és ott túráznak egyet föl a hegyen, hanem rájönnek arra, amit az előbb te mondtál, hogy érdemes ezt a botot magával tartani az embernek.
Igen, arról beszélgettünk, hogy ha lógatjuk a kezünket egy túránál, mondjuk mi, akik nem vagyunk sportolók, mert azért ugye sportból gyaloglóknak is folyamatosan mozog a kezük fönt, mint a futnának, nyilván akkor ez a hatás nem ér bennünket, csak akkor, hogyha lógatott arra mondjuk legyalogulunk 20 kilométert, és én észrevettem, hogy feszülnek az ujjaim, tehát ez a folyamatos lógó mozgás nem jó. Tehát akár vízesethet is, vagy egyszerűen csak a mozgás hiánya miatt kellemetlen a karnak. Tehát nagyon jó az a bot, hogyha valaki egy lassabb ütemű tempóval, hogy rákényszerít, hogy a karja is mozogjon, és egy egészen más hatást ad. Nyilván a mozgás összerendezettsége miatt is jobb, legalábbis jobb hatása van, én úgy gondolom, a szervezetre. Úgyhogy okos dolog ez a bot, úgyhogy érdemes szerintem kipróbálni. Te próbáltad már egyébként?
Én még nem. Én még ezt nem próbáltam. De most, hogy beszélgettünk róla, most már egyértelműnek tűnik számomra, hogyha túrázni megyek, biztos, hogy használni fogok. Én igazából nem vagyok az a nagyon hosszú, monotonitást tűrő mozgó egyén, tehát én nem szeretek alapvetően úgy kocogni, úgy biciklizni, hogy egyedül vagyok. Rövidebb ideig az még működik, de például egy kerékpározást abszolút működőképesnek érzek. Nekem fontos azért az, hogy csapatban dolgozzunk, csapatban menjünk. Én a kislányommal, a családommal, a párommal nagyon szívesen megyek, sétálok, kocogok, biciklizek, de egyébként inkább csapatjátékosnak érzem magam.
Kerékpározásra mit tanácsolsz így tavasz idején? Én úgy gondolom, hogy vannak, akik kevésbé érzékenyek mondjuk az arcukba csapódó hidegre, mert itt azért nehéz néha belőni a hőmérsékletet, hogy mikor érdemes már fölpattanni a biciklire. Szerinted mi az, ami még az egészséges határon belül marad?
Azt gondolom, hogy érdemes megnézni azért az időjárás jelentést, megnézni azt, hogy amikor elindul az ember, milyen a széljárás, mert elég kellemetlenül tud úgy érezni magát az ember, amikor 20-30 kilométert arrébb teker hátszéllel, és nagyon kellemes az érzés, és utána vissza kell jönni. Olyankor, amikor már sötétedik, már lehűl a levegő, egyébként visszafelé ellenszél van, és azért megizzadt az ember, tehát azért itt vannak olyan időjárásbeli probléma lehetőségek, amikre érdemes felkészülni. Ez is egy picit tudatos kell, hogy legyen. Érdemes elindulni, mindenképpen nagyon fontos az, hogy csináljunk valamit, viszont lehetséges az, hogy kezdésnek inkább több kört menjünk kisebb távon, mint hogy elmenjünk, és utána nagyon-nagyon rossz érzéssel zárjuk a visszaérkezést.
Ezzel teljesen egyetértek. Ami nekem ilyenkor tavasszal óriási élmény szokott lenni, hogy úgy, én úgy szeretek elmenni kerékpározni, amikor nyílnak a virágok így folyamatosan, mert olyan hihetetlen illatokkal lehet találkozni, akár itt az olajos körön is, hogy szerintem az egy külön élmény. Én ilyenkor szeretek folyamatosan menni, főleg az akác virágzásánál, tehát szerintem az egy fantasztikus dolog. Hát az allergiásoknak nem a legkönnyebb ez, de hát nyilván ezt is meg lehet előzni gyógyszerekkel. Egy picikét a biciklizésről vagy a kerékpározásról ugorjunk még a kocogásra, ez még úgy hozzátartozik azért. Mi a véleményed arról, mennyit érdemes és hogyan érdemes elkezdeni kocogni, mondjuk, hogyha valaki kihagyta a telet?
Ha kihagyta a telet, akkor aztán tényleg nagyon keménynek kell lenni, hogy el tudj indulni. Én azt gondolom, hogy érdemes még mindig azt csinálni, hogyha a tömege az embernek picit erőteljesebb, és belső motivációval indul el, akkor ne próbáljuk meg azt, hogy annyira megrángatjuk az istrángot, hogy fájjon, aki ilyen helyzetben van. Egy hosszabb sétát kezdenék, legalább fél órás, de inkább egy órás sétával kezdenék. A fokozatosság itt nagyon fontos. Nekem nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy sokan próbálkoznak. Jó lenne, hogyha egy picit bejáratnánk azokat az ízületeket, és csak utána kezdenénk el ezt az erőteljesebb mozgást. Futás közben a saját testsúlynak a többszöröse kerül rá az egy-egy ízületre, és félő, hogy azért ott nagyon gyorsan túl tudjuk terhelni ezt.
Szerintem nagyon-nagyon megosztanak a vélemények, te melyik pártolója vagy, a betonon való futásnak, vagy a természetben való kocogásnak?
Egyenesen mozog a talp, és ezért a bokának a térnek nem lesz nagy problémája, ezért érdemes egyenes talajt választani. Pont az én korosztályomban érkeztek az általános iskolákba a betonos pályák, úgyhogy nekem mindkettő térdemet azért biztos meg kellett műteni. És valószínűleg azért, mert én nem a legjobb tornacipőben, harmadikos koromtól kezdve folyamatosan kint voltam a betonpályákon is, és amikor vége lett az órámnak, akkor még idejében, a sötétedésig simán ott voltam a focipályán. Utána a középiskolában egy olyan tornateremben dolgoztam, vagy tesisztem, ahol kb. A betonon egy linoleum volt, és tehát az meggyilkolt a térdemet teljes mértékben. Lehet, hogy ha profi cipőm lett volna, akkor ez tompul, de azért azt gondolom, hogy vigyázni kell. Az ultrások a szutávokat futnak, ők azért eléggé tudják ezt, és nem annyira a betonon szoktak gyakorolni, hanem inkább természetet próbálnak, minél puhább legyen, de hogyha nem egyenes a talaj, akkor viszont ott benne van a sérülés veszély, úgyhogy ez nagyon izgalmas, fogos kérdés volt.
Hát itt akkor kell választani, kell próbálkozni, és hát mindenki, hogyha megtalálja magának azt a talajt, ami jó, mondjuk nyilván egy gyöngébb ízületűnek inkább az egyenes talaj kell, mert azért valóban ez benne van a pakliban, de ez senkit se tartson vissza, úgyhogy mindenkit buzdítunk arra, hogy kezdjen el mozogni, hogy legyen egészségesebb, és legyen fit mondjuk nyárra, hogyha valakinek még nincs jó erőnléte. Köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Igen, Sándor testnevelő tanárral beszélgettünk az elmúlt percekben, hogyha nem tudták a riportot teljes egészében végighallgatni, akkor visszakereshetik a halasradio.hu weboldalon a hangalbumunkból. A riporter Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.